hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a drága igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az első korintusiakhoz írott levélének 15. fejezetében, a 47. verstől az 53. versig a következőképpen. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme, titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen, egy szempillantás alatt, az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, drága testvérek, minden év feltámadás ünnepén abban a belső szorongásban vagyok, hogy hogyan tudom nektek átadni a feltámadás örömüzenetét, hogyan beszélhetnék nektek arról a csodálatos hírről, amit bevallom őszintén én sem láttam, nem győződtem meg a saját szememmel arról, amiről prédikálok nektek, a feltámadásról, de el tudjam nektek mondani, hogy Jézus Krisztus feltámadta halottak közül, hogy nem maradt a sírban. Minden évben azt értheti meg velem Isten, hogy csak a Szentírás beszámolójára és Isten szent lelkére tudok hagyatkozni, mert ahogyan engem is ő győzött meg a feltámadásról, ugyanúgy egyedül ő győzhet meg benneteket, illetve azokat, akik kételkednek ebben a csodában, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ez egy olyan hihetetlen csoda, amit maguk a tanítványok sem hittek el. Kételkedtek benne, hiszen nem egy mindennapos dolog a feltámadás. Olyannyira kételkedtek a tanítványok benne, hogy János evangéliumának 20. fejezetében azt olvashatjuk, Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. A Szentírás tehát leírja őszintén és valóságosan, nem tusolja el a kételkedést. De Tamás kételkedését Jézus szavai győzik meg. Mert azt olvashatjuk ugyanebben a fejezetben, csak a 27.-29. versben, azután így szólt Tamáshoz Jézus: nyújtsd ide az ujjadat, mindez az esemény, amit most felolvasok, az előbbi mondatoktól számítva 8 napon belül történt, 8 napra rá. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Tamásnak megadatott az, hogy lássa azt a Jézust, akit, és gondoljatok bele, drága testvérek, azt a Jézust látta Tamás, akit látott valóban meghalni, látta az utolsó óráit, látta a szenvedését, a kínhalálát, ahogy kileheli a lelkét ott a kereszten. Aztán nem kevesebb, mint 72 óra múlva a tanítvány társai azt mondják Tamásnak, hogy láttuk az Urat. Hát hogy lehet fogadni egy ilyen kijelentést? Úgy, ahogy minden földhöz ragadt ember fogadja, nem hiszem. Ahogy ma is sokan vélekednek, nem hiszem. És talán te is így hallgatod ezt az igehirdetést, ezt a prédikációt, hogy nem hiszem. Mi győzne meg téged, drága testvérem, ha itt állna előtted, akkor hinnél a feltámadott Jézusban? Tudod, drága testvérem, meg vagyok győződve arról, hogy akkor sem hinnéd el. Ha itt állna Jézus, akkor sem hinnéd el. És megmondom, hogy miért. Olvashatunk egy megrendítő mondatot a Bibliában, ami választ ad erre az állításomra. János evangéliumának 12. fejezetében, a 37. versben ezt olvashatjuk: noha ennyi jel tett előttük, mármint Jézus, mégsem hittek benne. Hiába látták, hiába hallották Jézust, mégsem hittek benne, mert az ember legnagyobb nyomorúsága a hitetlenség. Mindig mindent megkérdőjelez, mindig mindenben kételkedik, ami Jézussal kapcsolatos. Napóleon egyszer azt mondta, hogy az ember mindent elhisz, csak ne legyen benne a Bibliába. És mennyire igaz ez? Mennyire igaz? Mennyire így van? Akkor is ott voltak, hallották Jézust, látták a feltámadott Jézust, és mégsem hittek benne. Nem a látás győzte meg a tanítványokat sem, és benneteket sem a látás fog meggyőzni, hanem a hit. Egyedül a hit. És ezért mondja Jézus Tamásnak: ne légy hitetlen, hanem hívő. Mert tudjátok, azt mondja az ige, Sámuel első könyvének 16. fejezetében azt olvashatjuk: mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. És tudjátok, van egy erre az igére épülő mondat, amit a Kisherceg könyvben olvashatunk. Talán ez még közelebb hozza hozzátok ezt a Sámueli igét, és jobban megérthetitek, amiről beszélek. Azt olvashatjuk a Kisherceg könyvében: jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Jézus életét, tanításait, feltámadását egyedül hittel lehet megragadni. Mert ahogyan Pál apostol fogalmaz, ott a 2. Korintusi levél 4. fejezetében: mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Amikor most a feltámadásról beszélek nektek, akkor ezt csak úgy lehet igazán megérteni, ha megnyitjátok a szíveteket, és engeditek, hogy valóban Jézus szóljon hozzátok, és engedjétek, hogy ő meggyőzhessen benneteket az életről, a halálról, a bűnről, a megbocsátásról, a feltámadásról, az örök életről. Az imént énekeltük ezt az éneket, miután felolvastam az ige hirdetési alapigét. És ebben az énekben nem tudom, mennyire éltük át minden egyes sorát, de azért szoktuk elénekelni, hogy az emberek, azok, akik hallják az ige szolgálatot, akik hallják az ige hirdetést, vegyék komolyan mindazt, ami itt elhangzik. Mit énekeltünk? Szívembe jöjj! Szívembe jöjj! Vajon, drága testvérem, ezzel az imádsággal készültél-e az ige hallgatására? Vajon tényleg őszintén meg tudod-e és meg tudtad-e nyitni a szívedet, hogy drága Jézus, valóban most úgy szeretném hallani a tőled jövő üzenetet. Nem azt, amit én mondok, drága testvérek, mert meg vagyok győződve arról, hogy itt nem egyszerűen emberi beszéd hangzik el, hanem az élő Isten szava. Én csak egy eszköz vagyok. Elnézést kérek, talán nem veszi bántásnak, drága kántorunk Krisztina. Nem a zongora, nem a Krisztina az a fontos. Bocsánat, rosszul mondom. Nem a zongora a fontos. Az csak egy eszköz, hanem az, aki megszólaltatja. Mert mit ír a zongora, hogyha nincs mögötte egy kántor? És ugyanígy van, drága testvérek, nem az ember a fontos, nem a lelkipásztor a fontos. Senkit nem ér, az egy eszköz, hanem egyedül az Isten szava, ami hangozhat. Éppen ezért, drága testvérek, meg vagyunk győződve, és vagyok győződve arról, hogy Isten szava hangzik ezen a mai Isten tiszteleten. És Isten akar meggyőzni benneteket arról, hogy az ő fia valóban feltámadt a halottak közül. Hogy nem a halál élet az utolsó szó, hanem Jézusé, aki győzelmet aratott a halál felett. És amikor most a feltámadásról beszélek nektek, akkor fontos, hogy az az ének, amivel készültünk az ige hallgatására, az valósággá váljon, hogy szívembe jöjj, drága Jézus. És hogyha megnyitjátok a szíveteket, és megengeditek, hogy valóban Jézus szóljon hozzátok, engedjétek, hogy ő meggyőzhessen benneteket az életről, a halálról, a bűnről, a megbocsátásról, a feltámadásról, az örök életről, ahogyan engem is az ő lelke győzött meg, benneteket is egyedül ő fog, az ő lelke fog tudni meggyőzni a hitetlenséget, kételkedést, egyedül ő fogja tudni eloszlatni, ahogy Tamásban is eloszlatta. Tudjátok, én hiszek Jézus Krisztus feltámadásában. És abban, hogy mindazokat, akik benne és neki hittek, fel fogja támasztani az utolsó napon. A hitnek vannak összefüggései, és ezeket az összefüggéseket látni kell, és meg kell érteni. Meg kell érteni, hogy miért volt szükség a nagypénteki eseményekre. És ha azt megértetted, akkor azon keresztül meg lehet érteni a feltámadás kérdését is. Nagypéntekre, Jézus halálára, áldozatára azért volt szükség, ahogy az ige mondja ott a zsidókhoz írott levélben, a 9. fejezetben, vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Nincs. Tudomásul kell azt is vennünk, hogy az első emberpár, Ádám és Éva engedetlensége mind a mai napig hat az emberre. Ezt örököltük. Ahogy a gyermekeink is öröklik a bennünk szülőkben levő géneket, láthatjuk itt a képen, a szülők géneit örököltük, úgy örököltük Ádámban és Évában levő engedetlenségi géneit, az Istentől elszakadt állapot géneit, egy szóval a bűn géneit. Ott van bennünk kivétel nélkül, Krisztus vérétől elválasztva a bűnösök és kárhozottak vagyunk. De a vérrel megmosva elfogadottak és kedvesek leszünk Isten előtt. A bűnért való áldozat nélkül idegenek és engedetlenek vagyunk, ellenségek, a harag gyermekei a többiekhez hasonlóak, de Jézus drága vére által kedvesek lettünk Krisztusban. Ádámtól tehát a bűngéneit örököltük, Krisztus vére által a bűnbocsánat lehet a miénk. Nagypénteken Krisztus helyettes áldozata ezt készített el minden ember számára. A bűnbeesés óta mindannyian élete elvadult. Olyanok vagyunk mindannyian, mint a vad szöllő, vagy mint a vad rózsa. De Isten olyan csodálatosan megteremtette a növényvilágot, és azt gondolom, hogy sokan foglalkoztok itt mezőgazdasággal, sokan foglalkoztok otthon kertben, konyhakertben, gyümölcsfákkal, vagy esetleg virágokkal. Isten olyan csodálatosan megteremtette a növényvilágot, hogy létezik olyan, hogy beoltás. Hadd kérdezze meg, ki az, aki tudja, hogy mi az a beoltás? Nem a gyermeki beoltás, hanem a növény beoltása. Vannak többen akkor. És hadd kérdezze meg, hogy kik azok, akik szokták ezt alkalmazni. Vannak, akik szokták alkalmazni? Vannak, úgy látom, hogy van itt fölemelt kéz, nagyszerű. Vannak. Ők akkor kifejezetten tudják, hogy miről beszélek. Tudnélik, be lehet oltani, meg lehet szelidíteni a vad növényt. A fát, a gyümölcsfát, vagy a rózsát. Egy nemes szemet beültet az ember, beoltja a növényt, és mi lesz belőle? Szelíd lesz, azaz termést, jó termést fog hozni. Mi emberek, mi is a bűn miatt elvadultunk, ezt örököltük Ádámtól. Jézus nemes szemként jött ebbe a világba, és mindazok, akik vele beoltatnak, azok megszelidülnek. Akik vad életébe belekerül a krisztusi nemes szem, azok megszelidülnek. A nagypénteki áldozattal, Jézus Krisztussal megszelidülnek a szívek, az életek. És Jézus Krisztussal a te szíved is és a te életed is megszelidülhet. Ha behívod Krisztust az életedbe, megválaszol neki mindent, hogyha megosztasz vele mindent, az elrontott életedet, akkor egyedül ő fog tudni rajtad segíteni. A Golgotai kereszt, a nagypénteki Jézus, a szanatórium, minden bűntől beteg léleknek. Jézus Krisztus pedig az áldott orvos, aki a kereszt lábánál fogadja és meggyógyítja az embert minden bajából és vadságából. Ábrahámban örököltük a bűnt, és örököltük Ádámban örököltük a bűnt, és örököltük a halált, de Krisztusban kaphatunk csak bűnbocsánatot és örök életet, azaz benne, általa és vele van feltámadás. Hogy jobban megértessem veletek ezt az összefüggést, hadd hozzak nektek egy példát. Az emberiség egy nagy lánc, melynek szemei egymásba fonódnak. Az egyes láncszem élete nem lehet egymástól független, sorsa az első láncszem sorsa. Az emberiség hosszú láncának első láncszeme Ádám. Az ő útja a bűnbe, és ezzel a halálba kanyarodott, és vitte magával az egész emberiséget. Egy ember által van a halál, és Ádámban, amint az apostol mondja, mindnyájan meghaltak. Tulajdonképpen Ádám és Éva bűnbeesés óta van halál. Van bűn. És Ádám és Éva óta minden emberpár ebbe a láncszembe, most maradok ennél a képnél, ebbe a láncszembe kapaszkodva ugyanaz mindannyiunknak az öröksége. És ezt a rettentő, átkos lánc összefüggést azonban Krisztus megszakította. Széttépte ezt a láncot, és új láncot kezdett. És ebben ő az első láncszem. Akik vele vannak összeköttetésben, azoknak a sorsa az ő sorsa. Jézus útja a halálon át a feltámadásba kanyarodott, erre viszi magával a többi láncszemet is, az övéit. Ezért mondja Pál apostol ebben a fejezetben, itt a Korintusi levél, első levél 15. fejezetében, mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádám mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Ezért mutatja ez az ábra, Ádámban az ember örökölte a bűnt és a halált. Akik Krisztusban vannak, azok pedig megkapták és megtapasztalják a bűn bocsánatot, és megtapasztalják a feltámadást. Akik Krisztusban beoltattak, megszelidült az életük, azoknak Krisztus miatt van nem csak bűnbocsánatuk, és ezért két irányba jelez ez a nyíl, nem csak bűnbocsánatuk van, hanem örök életük is. Ahogy Krisztus feltámadt, úgy fognak azok is feltámadni, akik Krisztusban hittek. Ezért csak Krisztusban érdemes hinni. Mert csak ő támad fel. Ha megnézzük a nagy világvallásokat, és utazunk egy picit a történelemnek a tengerére, ha megnézzük a nagy világvallásokat, én most nyilván négyet emelek ki, háromról beszélek, mert a negyedik a kereszténység. Én csak most hármat emelnék ki. Ha megnézzük a világvallásokat, megnézzünk nagy vallási vezetőket, embereket, senki nem hirdette, és senki nem hirdeti, senki nem tanította, és senki nem tanítja, hogy van feltámadás. Senki. Ha megnézzük, Ábrahám, a judaizmus atya, Krisztus előtt 1900 körül halt meg, de sosem hitték, hogy feltámadt. A Buddháról szóló eredeti beszámolók sohasem állították, hogy feltámadt, sőt, a halálát leíró legkorábbi följegyzésekben, nevezetesen a Mahaparini Banna Suttában azt olvassuk, hogy amikor Buddha meghalt, és idézek ebből, azzal a teljes elmúlással történt, amelyben egyáltalán semmi sem marad meg. De ha megnézzük a harmadikat, Mohamed Krisztus után 632. június 8-án halt meg, 61 éves korában Medinában. Ahol évente kegyes mohamedánok ezrei keresik fel sírját. A zsidók, buddhisták, mohamedánok milliói mind egyet értenek abban, hogy vallásuk alapítói sosem jöttek elő feltámadva a föld porából. Csak Jézus az, aki hirdeti a halottak feltámadását, mert ő maga is feltámadt. Senki más nem hirdette, senki más nem tanítja. Jézus azt mondta, azt olvashatjuk János evangéliumának 12. fejezetében, ott a 25. versben, Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. A feltámadásba vetett hit nélkül nem jöhetett volna létre a kereszténység, mint a negyedik nagy világvallás. Gondoljatok bele, drága testvérek, Jézusra úgy tekintettek, mint a messiásra, a felkentre. És amikor látták nagypénteken, hogy Jézus kereszt halál halt, és kilehelte a lelkét a kereszten, akkor tulajdonképpen a tanítványok megtört, kudarcot vallott emberek maradtak. A kereszt maradt volna pályafutásuknak szomorú és gyalázatos vége. Ám de ahogyan olvashatjuk a Korintusi levél első fejezetének 15. fejezetében, első levél 15. fejezetében, ám de Krisztus feltámadta a halottak közül. Ezt az a Pál apostol írja, aki találkozott a feltámadott Jézussal. És tudjátok, ma hajnalban, amikor készültem, arra gondoltam, hogy ha Jézus nem támad fel, akkor a világ legnagyobb csalója, a legnagyobb ámítója. Hiszen mindenkit átvert. De ha Jézus valóban feltámadt, és azok, akik követik őt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ő nem más, mint Úr. Jézus Úr. Jézus Úr a halál felett. És mivel, ahogy olvashatjuk az igében, több mint 500 embernek megjelent, amikor ő feltámadt, megjelent a tanítványoknak, megjelent az apostoloknak, megjelent őt követőknek, és ezek az emberek arról számoltak be, hogy Jézus feltámadt. Hogy valóban feltámadt. És ezért hirdethetjük, hogy van halottak feltámadása, mert egyébként semmi értelme nem lenne ennek a földi életnek. Akik Krisztusban hisznek, azok, ha meghalnak is, élnek majd vele együtt. Hogy fel fognak támadni, hogy új testet, amiről itt az ige is beszél, új testet, egy romolhatatlan testet fognak kapni. Tudjátok, olyan ez, mint a pillangó vagy a pitypang. És bocsánatot kérek a képért, de talán értik a testvérek. Nyilván sántít, de közelebb hozza ez a kép a feltámadás tényét. A bűn annyira tönkretette az életünket, hogy olyanok vagyunk, mint a hernyó. Éljük ezt a földi életünket, aztán egyszer eljön a pillanat, mikor bebábozódik minden ember. Mindannyian a koporsóban kötünk ki, kivétel nélkül, és ne legyenek kétségeink, ne legyenek aggályaink. Te is, meg én is ugyan ott fogunk kikötni. Mindannyian be fogunk bábozódni, azaz koporsóba kötünk ki a föld alatt. A hernyő bebábozódik, de tudjátok, ott van a reménység, hogy pillangó lesz belőle. És tudjátok, ez a reménység. És tudjátok, ezzel a képpel Isten nem véletlenül teremtette így a pillangót. Nem véletlenül. Hogy tanítson téged is, meg tanítson engem is, tanítsa a történelmet, és tanítsa az emberiséget, hogy igenis van feltámadás. Hogy az a hernyó, az valóban az én életemet jelképezi. Ahogy olvashatjuk Ézsaiás könyvének 41. fejezetében, és talán erősnek fogod érezni, de mégis hadd mondjam, azt olvassuk az igében, ne félj, te kis férgecske Jákob. Igen. Mert ilyen hernyó életünk van. Ilyen hernyó, mert látjuk azt, hogy milyen a mi életünk. És bocsánat, még egyszer hadd hangsúlyozzam, elnézést kérek a képért. De tényleg sokszor úgy tudok magamtól undorodni, hogy mennyi bűnt követek el, hogy hányszor megbántom feleségemet, a gyermekeimet, a családtagjaimat, édesanyámat, és lehetne sorolni. Hogy néha milyen indulatok vannak bennem, és úgy megrendülök, hogy Uram, hogy az az óemberi természetem az megint előjött, és újra előjön. Nem tudom, hogy te voltál-e már így. Nem tudom, hogy érezted-e magadat ilyen féregnek. És milyen csodálatos, hogy akik Jézus Krisztusban hisznek, miután bebábozódik, ott van az a reménység, hogy pillangó lesz belőle. Hogy pillangó lesz belőle, mert a pillangó jelképezi a feltámadást. A Szentírás azt tanítja, Jézus arról beszél, hogy mindannyian fel fogunk támadni. Azok is, akik Krisztusban hittek, és azok is, akik nem fogadták el Jézus Krisztust megváltóul. Mindannyian fel fognak támadni. Az Isten igéje egyértelműen és világosan tanít arról, hogy mindenki feltámad a halála után. Mindenki. Halálunk után két irányt vethet az életünk. Akik Jézus Krisztusban hittek, elfogadták őt, mint megváltót, behívták az életükbe, ahogy énekeltük, szívembe jöjj, és hogyha voltak olyanok, akik behívták az életükbe Jézus Krisztust, akiket Jézus Krisztus vére megtisztított minden bűntől, és hadd hangsúlyozzam, nem bűntelenek lesznek, hanem bocsánatot nyert emberek, azok kapnak egy romolhatatlan testet, és feltámadnak örök életre. Ahogy ez az ábra is szépen jelzi. El fog jönni az a pillanat, drága testvérem, és nem akarok félelmet gerjeszteni, meg generálni, nem akarok egyikőtöket sem megfélemlíteni, de higgyétek el, hogy az az ábra ott fönt, hogy itt vagyok, az a te életedbe is el fog jönni. El fog jönni. Előbb vagy utóbb. Meg az én életemben is természetesen. El fog jönni az a pont, amikor, maradva az előző képnél, be fogunk bábozódni. Azonban, akik nem fogadták el Jézust, hanem megtagadták a megtérésre, életrendezésre hívó szavát, akik nem nyertek bűneikre bocsánatot, mert nem vallották meg neki, és nem Krisztus irányítja az életüket, azok is fel fognak támadni, de ők örök kárhozatra. És lehet azt mondani, hogy milyen szeretetlenség ilyen ünnepen, erről a csodálatos meghitt ünnepen erről beszélni. De hadd mondjam el, drága testvérem, az lenne a szeretetlenség, hogyha én ezt elhallgatnám előletek. Az lenne szeretetlenség, hogyha nem mondanám el, hogy igenis a Szentírás arról beszél, Jézusnak az az egyértelmű és világos tanítása, hogy van feltámadás, hogy mindenki fel fog támadni. Mindegy, hogy gonosz vagy Jézus Krisztusban élő, mindegy, hogy bocsánatot nyert, vagy bocsánatra nem talált ember, minden ember fel fog támadni, de tudjátok, nem mindegy, hogy hova támadunk fel. Ez a nem mindegy. Mert akik nem fogadták el Jézust, azok is föltámadnak, de örök kárhozatra. És ezen a földi életen múlik minden. Minden itt dől el ezen a földön, ebben a néhány évtizedben, amit élünk. Te is, meg én is. És hogyha Krisztusban haltál meg, akkor Krisztusban támadsz fel örök életre. Ha Krisztus nélkül haltál meg, akkor Krisztus nélkül fogsz feltámadni örök kárhozatra. És hadd mondjam el, drága testvérek, hogy nincsen olyan, hogy tisztító tűz, nincsen olyan, hogy purgatórium, nincs egy második esély, hanem ha valakinek lezárult az élete, akkor onnantól kezdve egy visszafordíthatatlan folyamat van. Nem lehet vissza utat találni. Nincsen átmenet. És erről hallhatunk majd néhány hét múlva Icé és Pista bácsi fog jönni evangelizálni, és pont erről fog majd prédikálni, erről fogja hirdetni az igét, erről az igéről, amely Lukács evangéliumában ott a 16. fejezetben olvasható, a gazdag és a Lázár példázata. Hogy nincs átmenet a pokol és a menny között. Hogy amikor valakinek lezárul az élete, amikor bebábozódik, akkor onnantól kezdve egy visszafordíthatatlan folyamat van. Egy visszafordíthatatlan. És tudjátok, az lenne szeretetlenség, ha ezt elhallgatnám, akár egy ilyen ünnepen is. Mert Isten nem azért hívott el engem, hogy simogassam a buksitokat. Isten nem erre hívott el, hanem Isten arra hívott el, hogy hirdessem a megtérés, a bűnbocsánat és az örök élet csodáját. Mert a nagypénteki események és a húsvéti események erre mutatnak rá. Hogy van bocsánat, hogy van engesztelő áldozat Jézusban, és hogy azok, akik hittek Jézus Krisztusban, azoknak örök életük van. És tudjátok, ezért nem játék az élet. Ezért kell nagyon komolyan venni. De azért történtek a nagyheti események, hogy ne maradj kilátástalan helyzetben, hogy ne legyen reménytelen az életed, és ne legyenek aggályaid, hogy mi van a halál után. Jézus Krisztus győzelmet aratott, és ő ebben a győzelemben szeretne téged is részesíteni. És ha ezt elhiszed, akkor tiéd az örök élet. Ha nem hiszed el, akkor nyilván ez a te döntésed, de mindannyiunknak tudnunk kell a következményét, hogy minek mi a következménye. Mert drága testvérem, látni kell az okozati összefüggéseket. Látni kell, ha én Krisztussal halok meg, Krisztussal folytatom odát az életemet. Ha én Krisztus nélkül haltam meg, és nem fogadtam előtt megváltómul, akkor Krisztus nélkül fogom folytatni odaát a kárhozatban az életet. És lehet azt mondani, hogy hiszem, ha látom. De hadd mondjam, drága testvérem, ha te azt meglátod ott, akkor hadd mondjam, hogy az már késő. Az már késő. Akkor már túl vagy mindenen. És akkor már egy visszafordíthatatlan folyamatot látsz. Mint ahogy látjuk, az életünkben is vannak ilyen visszafordíthatatlan folyamatok. Hányaknak az életében van, hogy szeretné meg nem történté tenni. És hadd kérdezze meg, meg tudod tenni? Vissza tudod fordítani az időkerekét? Nem tudod. Nem tudsz dolgokat meg nem történté tenni az életedben. Miből gondolod, hogy majd ott meg nem történté teszed? Nem fogod tudni. Ezért hadd mondjam, drága testvérem, hogy minden itt dől el. Ezen a földön, ebben a néhány évtizedben. És hogy meddig tart? Egyszer valaki kérdezte, ráír a halálunk előtt 5 perccel megtérni? Hát hogy ne érne rá? Meg lehet térni 5 perccel halálod előtt. Megnyugodott az illető. Igen ám, de elkezdett gondolkodni. Hoppá, na de mikor halok meg? Hát ezt nem tudom. Érted, drága testvérem, az összefüggéseket? A hit, a bocsánat, az örök élet, a kárhozat összefüggéseit? Meg lehet térni halálod előtt 5 perccel is, de tudd, azt nem tudod, hogy mikor kell elmenni. És éppen ezért nem mindegy, hogy hogyan mész el ebből az életből. Krisztus nem árult zsákba macskát, hanem őszintén elmondott mindent. A kérdés, hogy hiszed-e, hogy Jézus érted halt meg a Golgotai kereszten, hiszed-e, hogy az ő vére minden bűnt le tud mosni, és hiszed-e, hogy ő feltámadta a halottak közül. Nagypéntek és húsvét erről szól. És remélem, hogy ezen a csodálatos ünnepen sikerült átadnom a feltámadás öröm üzenetét, abban a szorongattatásban, hogy vajon megértik-e azok, akik hallgatják ezt a prédikációt. És remélem, hogy hit ébred a szívetekben, az értetek meghalt és feltámadt Jézus Krisztus iránt. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, neked van hatalmad arra, hogy meggyőzd a mi kételkedő szívünket. És nem tudom, hogy ki az, aki ma kétkedve hitetlenül hallgatta a rólad szóló tanúságtételt. De Uram, köszönöm, hogy nem rajtam áll, nem tőlem függ, hanem a te lelked, ahogy olvashatjuk az igében, ahogyan a szél fúj, nem tudjuk, hogy honnan, hová, ugyanúgy a te lelked is meg tud győzni embereket ebben a drága gyülekezetben. És Urunk, győzd meg bennünket, mindannyiunkat, egyen-egyenként arról, hogy van feltámadás, és akik hisznek te benned, azok, ha meghalnak is, élnek. Amen.